imádkozzunk. Mennyei Atyánk, ajándékotként kaptuk ezt a napot, köszönjük a testvéri szeretet számtalan jelét, amit kaphattunk. A távolból jövők üzenetét, a közeliek szeretetét, a felkészültséget, és a Te ígédet, amit Te készítettél, mert akartál velünk beszélni. Kérünk, akkor is már áldj meg bennünket, amikor útunkra bocsátasz bennünket a Te ígéddel. Szólj hozzánk, és irgalmazz nekünk, mert szükségünk van rád. Amen. Az útmutató másik kiírt igéje Máté 20:29-ből a következőképpen olvasom az igét. Amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt, és íme két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra ment, Jézus arra megy, felkiáltottak. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltották. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! Jézus megállt, megszólította őket, és ezt kérdezte, mit akartok, mit tegyek veletek? Ők így feleltek, azt, Uram, hogy megnyíljék a szemünk. Jézus megszánta őket, megérintette szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt. Amen. Szeretett kedves testvérek, mélységből magasságba indulnak Jerikó, 250 méterrel van a tengerszint alatt, Jeruzsálem 800 méterrel, 1000 méter különbség. Nyilván szimbolikus is ez az út, ahogy az utak Bibliában, Emmausi út, Jézus a samaritánus példázatát erre az útra alkalmazza, nyilván nem véletlen, vagy mit érezhetett a sokasság, amikor, vagy eszükbe jutott-e ez a történet, az irgalmas samaritánusról szóló történet, ami éppen arról szól, hogy bokros teendőjük végzése közben, kötelességük végzése közben meglátják, hogy testvérét tudnak lenni annak, aki ott van, aki az ő segítségükre szorul. Mi a mélység és a magasság Jézus Krisztus követésében, kik vannak mélyen és kik vannak magasan, ki az, aki igazából kegyelemre szorul, ki van nehezebb helyzetben, aki koldusan, vakon Jézus után kiállt, vagy aki tovább menne Jézussal, ki mit ért Jeruzsálemben menetel alatt, kinek mit jelent Jeruzsálem, mire készülnek, kinek mit jelent a kereszt, nyilván mást Jézusnak és mást azoknak, akik mennek vele nagy tömegben. Szeretnék, igyekszem röviden három gondolatot mondani, és a előzetes, vagyis hát csak annyit, hogy a tolmácsolás miatt volt egy ilyen kérés, hogy írjak le a vázlatosan gondolatokat, és én úgy értettem, hogy le kell írni. Úgyhogy ez nekem egy kényszenvedés, írásba foglalni bármit is, úgyhogy nagyon nagy szeretet kellett hozzá, úgyhogy a szeretet ebben is megnyilvánul, de most jól jön, mert akkor rövidebb leszek, hogy felolvasom azt, amit írtam. Tehát a jerikói vakok az ünnepre Jeruzsálembe igyekvő zarándokok alasminisnáira számítottak, ez volt a terv. Hogy aznap az lesz, hogy kimennek a vakok, és nyújtják a kezüket, és megkapják az alamizsbát a Jeruzsálembe ünnepre igyekvőktől. Ez volt az első szándékuk. És milyen érdekes, hogy a Tibor mondta, hétköznapi életünk történései közben jön valami, jön Jézus, jön egy hír Jézusról, hogy arra megy. És amikor meghallották Jézus jövetelének a hírét, ez felülírta a reménységüket és elhatározásukat. Jézustól nem alamizsnát kértek, hanem gyógyulást. Mert tudták, hogy tőle ezt kérhetik. Ő egyedül az, akitől ezt kérhetik. Amit a Messiásról tanultak, amit hírből is hallottak, Jézus valóságos jelenlétében átélhették. Igazzá vált, igaz volt. És az új elhatározások azon a próbára is tétetik, mert nem lehet eltántorítani őket az elhatározásoktól, és ez egy tanulság is olyan szempontból, hogy a Jézus követő sokaság nem követendő annyira, mint maga Jézus. Különbséget kellett itt tenniük Jézus és a Jézus követő sokaság között. Milyen jó, hogy ez így van, hogy ezt tudhatjuk, és ez kegyelem is egyben, ez a valóság. hogy adott esetben a Jézus követő sokaságon el lehet tévedni. Nem változtatja meg az akaratot az sem, hogy az elutasító tömeg Jézus után megy, különbséget tesznek, szilárd az új elhatározás. Jézus maga is erre az elhatározásra kérdez rá. Mit akartok, mit tegyek veletek? Milyen jó, hogy Jézus annak a tömeget kérdezi. Ti mit akartok, hogy mit cselekedjek velük? Amikor a még nem velük Jeruzsálembe igyekvőkkel kapcsolatban Jézus akaratát látjuk, akkor az nem annak az akarata, amit a tömeg akar. Jézus meg akar állni. Jézus találkozni akar velük. Bizonyságot tesz cselekedete arról, hogy az imádság hitvallás Dávid fia könyörülj. Jézus szíve könyörületre indul, ezt olvassuk a szövegben. Ahogyan az éhező tömeg láttán megindul, amikor látta, hogy levertek, elgyötörtek voltak, vagy pásztor nélküli juhok, ugyanez a szó szerepel ezekben a helyzetekben is. Jézus megindul, ezt neki nem tanult magatartásra, ez Jézus szíve. Ezzel az irgalommal fordul a bűnös ember felé. Irgalmas Jézusunk keble és karja, hűszíve, tárva, vár, várva vár rég. Van ez a gyönyörű ének, nem olvasom végig, ismerik a testvérek, tényleg irgalmas Jézusunk van. A vakok sem csak a gyógyulás ajándékát kapták. Jézus irgalmának cselekedete lehetővé tette, hogy lássák azt, aki meggyógyította őket. Így a tervük is megváltozik. Jézus után mennek, az újabb elhatározás indítja őket, Jézust akarják követni, azt, aki meggyógyította őket. Ezek a jerikói vakok. A követés szó a tömeggel kapcsolatban is ott van. Ugye, nagyon érdekes, a követés szó a szövegünk elején és a szövegünk végén is ott van. A két jerikói vak követi Jézus, és az elején azt olvasó, hogy a tömeg követi Jézust. Tehát van kétféle követés, vagy többféle követés is. Van olyan követés, amiben a követők nem követik Jézust, de abban az illúzióban élhetnek, hogy valóságosan őt követik. Lehet, hogy ők a dicsőséges jeruzsálemi bevonulásra készülnek, és ezért számukra azok, akik akadékoskodnak, azaz akik még nem mennek velük, csak problémát okoznak, úti akadályok, vagy olyanok, akik feleslegesen foglalják, vagy teszik próbájára a türelmüket, nem tudnak irgalmasok lenni, csendességre intik a kegyelemre szorulókat, és ugyanaz az elutasító szó, megfedés szó, tehát megszitták őket, ugyanaz a szó szerepel, mint amikor a gyermekeket tiltják Jézustól. Mert kinek mit jelent az idegesítő kategória? Hol éppen a gyerekek, hol éppen a vakok, a kéregetők, bárki lehet az. Ugyanaz a megfedés szó szerepel, amikor Jézust megszidja Péter. Az egész út, Máté 16-ban kezdődik ez az út Jeruzsálem felé, akkor jelenti be először szenvedését, hogy ő azért megy Jeruzsálembe, hogy értünk meghalljon. Péter ezért megszidja Jézust. Ugyanezzel a szóval, ahogyan megszidják a vakokat, akik Jézus kegyelme után kiáltanak. Ezek Jézus követői. Mivel lehet tele a szívük, hogyha nincs helye Jézus lelkületének? Mivel lehet el a szívük, ha nincs benne helye Jézusnak? Tehát létezik Jézus nélküli tanítványság, Jézus nélküli kegyesség, Jézus nélküli gyülekezet, Jézus nélküli igeismeret, Jézus nélküli szolgálat, Jézus nélküli bizonyságtétel, Jézus nélküli azaz igazság nélküli, irgalom nélküli és szeretet nélküli. Persze így is történik, valami mozgásban van, csinálnak valamit. Látszólag ugyanaz a szél. Biztosan megvannak róla győződve, hogy Jézust követik. Számukra a két vak zavaró tényező, útakadály, pontosan ahogyan a megvert ember a lévita és a pap számára, akik lehet, hogy elmondtak érte egy imát, vagy azt mondták, hogy imádkozunk érted. Vajon a tanítványokról itt külön miért nem hallunk? Ez egy másik kérdés, ami egy újabb üzenet, én csak egy picit megvonom, hogy miért nem tudott itt a nagy tömegtől külön válni a tanítvány? Lehet, hogy ez nekünk egy jó kérdés, hogy miért együtt ment a tömeggel, hogy miért nem volt ereje másnak lenni? És hogy így nem tudott a tömeg számára áldás lenni a tanítványok közössége, mert nem tudtak Jézusi módon cselekedni, mert ők el voltak azzal, hogy ez a két vak nem jön velünk. És akkor meg lehet kérdezni, hogy melyik a nagyobb nyomorúság? Az, hogy valakinek valamiféle fizikai handicapje van? Vagy az a szív, ami képes így az embertársára tekinteni? Hogy kinek kellett volna ott a könyörű, Dávid fia könyörű rajtam, kinek kellett volna azt kiabálnia? Vagy az isteni szív szempontjából nézve a dolgot. És itt ez egy nagyon lényeges kérdés, mert egy ünnepi útra mennek, vagy azt gondolják, egy ünnepi útra mennek Jeruzsálembe, lehet, hogy dicsőséget keresve, én ezt nem tudom, nem hiszem, hogy lehet ezt szétválasztani, valaki azért, valaki másért, valaki csak Jézust akarja követni, de mégis ebben az ünnepi, vagy emelkedett, vagy éppen mozgásban lévő helyzetben az mutatja meg az igazságot, hogy hogy viszonyulnak abban a pillanatban a vakemberekhez. Az mutatja meg, mi az igazság, hogy mi az értéke az ő hitüknek, vagy mennyire élő módon van ott Jézus közöttük. De hát mindannyiunk számára vannak olyan emberek, tehát megfogalmazhatjuk magunk számára, ahogyan az emberekhez viszonyulunk, megmutatja a követésünk mienségét. És itt nem csak a rászorulókról van szó, hanem minden emberi kapcsolatunkról, hiszen. Lehet, hogy mi is vagyunk olyan helyzetben, mint mondjuk egy pedagógus, aki feltételezzük, azt mondaná, nincs ilyen pedagógus, de hogyha azt mondaná, hogy hát nagyon jó az én munkám, ha nem lennének ezek a gyerekek, akiket nevelni kell. Vagy az orvos azt mondaná, hogy jó szakmát választottam, csak ne lennének betegek. Sok zavaró tényező ember van az életemben, nélkülök könnyebb lenne. A Krisztus lelke pedig arra indít, hogy azt kérdezem, én kinek tudok a fele barátja lenni. Krisztus követése új értelmet ad az embertársainkhoz fűződő viszonyunknak. Nekik is szól a hír, mármint a Jézus követő megkeményedett szívű, vagy ilyen-olyan szívű embereknek. Jézus erre jár, kiálthatjuk, Uram, irgalmazd is meg a szemünket. A történet minden résztvevője megajándékozott azáltal, hogy láthatja Jézus cselekedni. Ahogyan hallják a hírt, hogy Jézus erre jár, Jézus mondja, hogy ha tudnád, hogy ki az, aki most beszél veled, akkor te kérnél engem, vagy hitáltal tudnád, hogy kérhetnéd őt. Hogyha elérne ez a hír, akkor lehet, hogy az én célom is más lenne, amivel hazamegyek, amivel elmegyek. Mi is mondhatjuk, Uram, irgalmazd, nyisd meg a szívünket. A vakok látnak, felnéznek Jézusra, látják őt. Általuk megértheti környezetük látható módon, hogy mit jelent Jézus irgalma által az új remény, az új elhatározás, új úti cél, új életcél. Nyilvánvalóvá lesz, hogy az ő látásuknak is meg kell tisztítani. Nyilván nem az a célja az igének, hogy pusztán csak vagy az Istennek, mert van egy isteni szív, van egy isteni szándék, amikor az igét hirdetik, van egy isteni szándék, ebben hiszek. Tehát nem ige magyarázatról van csupán, nem csak interpretációról, hanem egy isteni szívről. Ne csak meglássuk, hogy az egyik hogyan követi meg a másik, hanem hogy ez hogyan vonatkozik. Olyan vonatkozik rám. Hogyan viszonyulok én más emberekhez? Hogyan látom őket esetleg eszköznek, vagy akadálynak, vagy versenytársnak? Vagy hogy miért nem tudok irgalmasan nézni másokra? Vagy hogy miért van az, hogy valakiről alapvetően rosszat feltételezek? Megmutatja a hitünknek az állapotát, az, hogy hogyan követjük Jézust, és hogy mire van szükségünk. Mi pünkösd után vagyunk. Milyen különleges kegyelem ez. Ezzel bezárom. Hogy arra van szükségünk, hogy Jézust aktuálisan látjuk. Mindent az ír felül azok számára is, akik kemény szívben tovább mennek, és meg se hökkennek a maguk szíven, hogy nem állhattam én meg. Hogy csitíthattam, hogy haragudhattam rá, hogy láthatják Jézust, aki másképpen cselekszik. Tehát Jézus nem alám van rendelve, mert én hívő ember vagyok, és Jézus biztos úgy cselekszik, hogy én cselekednék, hanem nekünk van egy lehetőségünk arra, hogy Jézust lássuk és halljuk. Valaki így fogalmazta meg ezt, hogy elindultál, és nagy lelkesedés volt benned, és nagyon örült, és megmelengítette a szívedet az Úr Jézussal való kapcsolat, de már mint hideg, mint puszta, már nem okoz örömet az igeolvasás. Mire van szükséged Jézus Krisztusra ma? Aktuálisan Jézusra, az élő Jézusra, a Szentlélek által. Mi pünkösd után kérhetjük, hogy jöjjön a Szentlélek, és a Szentlélek által legyen jelen, élő, aktuális módon a szívünkben, hogy láthassuk Jézus cselekedni. Gyertyáról szó volt, sötétségben világosság lesz a gyertya által, de hogyha kiveszik a gyertyát, újra sötétség lesz. Nekünk szükségünk van arra, hogy nehogy embertelenek legyünk, hogy Jézus aktuálisan lássuk. Irgalmas szemünk csak akkor lesz, hogyha látjuk, hogy éppen ezek miatt, az emberi viszonyaink miatt is, mennyire kegyelemre szoruló emberek vagyunk, hogy hadd lássam már Jézus szemével, hadd legyek már Jézus érzületével a másikkal szemben. Ma is kérhetem. Úgy érzem, ez az ige azt mondja, hogy a követés elválaszthatatlan ettől a kérdéstől. Milyen a szívem az embertársaimmal kapcsolatban? Van-e irgalom a szívem? Ha tudom, hogy irgalomra szorulok, és az irgalom hordoz minden nap, bármindig látnám, akkor lehetne, vagy lehet irgalom a szívem. Amen.
Ennek a napnak. Az volt a beköszöntő gondolatom a testvéreknek, hogy a legfőbb imádságom az volt, hogy ne csak jól érezzük magunkat, vagy jól sikerüljön a nap. Nem minden sikerült úgy, ahogy terveztük, sok minden jól sikerült, de ezek a külsőségek, hanem hogy történjen valami. Egy valaki megszólított engem a szünetben, és mondta, hogy nagyon komoly dolgokat beszélt vele Isten ezen a mai napon. Ha a jelenlévő testvérek közül csak ő volt az egyetlen, akivel beszélt Isten, akkor azt mondom, hogy van miért hálát adni, mert nem szólt hiába az ő igéje. De nekem az a reménységem, hogy nem csak egy testvért szólított meg az Úr, személyes dolgokban vagy gyülekezettel kapcsolatban kapott üzenetet. Azt azért szeretném itt a végén megkérdezni, tudom, mindenki siet haza, de ha valakinek van olyan, amit szeretne így a nap végén még megosztania, jelenlévőkkel, mert úgy érzi, hogy ez megerősítő lehet a, a jelenlévő egyházmegyei gyülekezet számára, akkor kérem, hogy azt jelezze, és jöjjön ki, mert utána már így ebben a körben erre nincs lehetőségünk, viszont otthon, holnap Isten tisztelet van mindenhol, ugye? Minden gyülekezetben. Hadd bátorítsam a testvéreket, nem tudom, hogy mindenhol szokás-e az, hogy lehet bizonyságot tenni, vagy beszámolni arról, hogy mi történt velünk az elmúlt héten, vagy milyen alkalmon vettünk részt. Ha ez szokás, akkor merjünk kiállni holnap a saját gyülekezetünk elé, és elmondani azt, hogy mit értettünk meg ezen a mai napon, akár a gyülekezet számára is, vagy adjuk tovább azt a buzdítást, ami a mai napon elhangzott, hogy ne csak befogadói akarjunk lenni az Isten szeretetének és kegyelmének, ne csak elfogadni akarjunk dolgokat, hanem készek legyünk továbbadni, mozdulni, bátrak lenni abban, ahogy kell. És a lelkészeknek is, a presbitereknek is az egyik feladata, én azt gondolom, hogy beálljanak szolgálatokba, de ugyanakkor az is, hogy mozgósítsanak embereket. Hogy megtalálják azokat a búvó gyülekezeti tagokat, akik tényleg csak egy kérésre várnak, mint Tibor is mondta, hogy most ez azt mondták, hogy gyere, vagy csina, én, te, gyere, aztán jobb a sántító, hogy mi volt sántító misszió, mint a semmilyen misszió. Szóval, hogy találjuk meg azokat, akiket lehet, hogy mi tudunk egy ilyen mondattal buzdítani. Van-e valaki, akik ide is kiállna, nem csak otthon szeretne? Igen? Igen, hogyne? Lehet. Jó. Ki is lehet ide jönni? Jó, onnan is lehet. Jó.
Remélem, hogy jól fogok elmékezni a már csak egy verszak, egyet angolul a vendégeket.
Jó.
How the voice of Jesus calling, will go and learn today.
Döbbenetes a délelőttöt a filadelfiás énekkel, itt vagyok, engem küldj, és most a délutánt is egy ilyen énekkel zárjuk, hogy engem küldj. Na most ez mindannyiunk imádsága el vagy válasza. Valakiben van-e még? Esperes úr? Jó. Most a zárás jön már. Egy mi atyánkot mondunk még a végén, és egy éneket.
Én egy igét szeretnék felolvasni, amely a héten volt az útmutatóban, és nekem nagyon sokat jelentett, amikor reggeli csendességben voltam, a Római Levél 10. fejezetéből. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva,
milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Hát hogyan hívják segítségül azt, akit nem ismernek? És a mi feladatunk az, hogy megismertessük az Úr Jézust az emberekkel. És 85 jelentkező volt, 85 ige hirdető van. Nem csak a lelki pásztoroknak a privilégium az ige hirdetés. Az ige hirdetés az azoknak a feladata, akik megismerték Jézus Krisztust személyesen. Ők tudnak vallást tenni Jézusról. És amikor ez a kérdés elhangzik, hogy hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek, nekünk az a feladatunk, hogy megismertessük azt, akiben hihetnek. Nekünk a feladatunk az, hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak. Nekünk a feladatunk az, hogy arról beszéljünk, akit nem hallottak. És bátorítom a presbiter testvéreket, akiket Isten a saját gyülekezetébe helyezett, tisztségbe, feladatba, szolgálatba, hogy beszéljünk arról a Jézusról, aki életeket megváltoztat. Egy ilyen, és tudom, hogy nem lesz bántó, hiszen Tibit nagyon régóta ismerem, több tíz évi barátság köt össze, akár egy ilyen Sántát, egy ilyen bocsinálta ige hirdetőt, mint ő is, én is, András is, és lehetne sorolni. Ilyeneket használ az Úr. Milyen nagy ajándék ez. Milyen nagy. És elindul egy felvidéki misszió, elindulhat Fehér Gyarmaton, reménység szerint, mert nincsenek itt, elmentek. Milyen nagy ajándék ez. Úgyhogy ezt forgassuk a szívünkbe a Római Levél 10. fejezetéből. És szeretném megköszönni Enikőnek, hiszen Enikő volt az, aki a vállán vitte ezt az egész napot. Szeretném megköszönni a kisvárdai, filadelfiai gyülekezetnek természetesen, hogy otthont adtak ennek az egyházmegyei presbiteri csendes napnak. Köszönjük Tibornak is, a felügyelő úrnak is a szolgálatot. Hálásak vagyunk értük, és imádkozzunk a felvidéki misszióért, a magyarságért, az evangélium hirdetőiért, akiket Isten ott támaszt. Úgyhogy, és tényleg imádkozzunk itt a kisvárdaiakért is, és hát hordozzuk imádságban a gyülekezeteinket, intézményeinket, akik itt működnek ebben az egyházmegyében, úgyhogy köszönöm szépen. És imádkozzunk a norvég testvérekért. Tavaly ott lehettem Krisztiánéknál. Fantasztikus az a munka, az a háttérstáb, ami ott megy, fantasztikus. Imádkozzunk őértük is, hogy tudják az evangéliumot hirdetni a jólétben, mert ott is, ott se könnyű. A szegénységben sem könnyű, de a jólétben sem könnyű evangéliumot hirdetni. Ott sem könnyű. Mert ott lehet, hogy minden megvan, vannak helyek, ahol semmi sincsen, gondoljunk bele, hogy 160 forint van, gondoljunk ebbe, milyen kontraszt. Az evangélium, hogy soha semmilyen körülmények között nem volt könnyű hirdetni. A kérdés az, hogy mi a könnyű vagy a nehéz helyzeteket keressük, vagy az engedelmességet. Ez a kérdés. Úgyhogy köszönöm szépen, és Isten áldja meg benneteket, Isten áldja meg a drága gyülekezeteket.
Akkor foglaljuk össze mindazt, ami a szívünkön van az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Íztad a só megtart, ezt énekeljük el zárásként, és Isten velünk viszontlátásra.